Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
Ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Bújdosó Jánossal, a Józsefváros újságírójával, Kovács Zoltánnal, az és főszerkesztőjével és Bolgár Györggyel. Szervusztok, és a hét híreit próbáljuk kibeszélni, megbeszélni, de talán egy mai, már mint pénteken veszük fel ezt a beszélgetést, egy mai eseménnyel kezdeném, mégpedig Magyar Péter tüntetésével, amit adhok jelleggel hívott össze máram, mert hogy úgy volt, hogy anyák napja előtt nem fog demonstrációt szervezni, de aztán úgy alakult, hogy mégis. Tehát ma 6 órára a belügyminisztérium elé hívta a híveit, hogy váltsuk le Pintér Sándort. Illetve mondjon le Pintér Sándor, és menjen nyugdíjba. Mit szóltok ehhez? Ez mennyire várható, hogy ez bekövetkezik, ez a elvárás Magyar Péter részéről, illetve mit gondoltok, hogy ismét hatalmas tömeg fog összegyűlni a belügyminisztérium előtt?
Hát Magyar Péter mindenféleképpen bátor ember, de eddig mindig bejöttek ezek a bátor húzásai. Tehát ezeket a nagyra sikerült tüntetéseket sem hetekkel, hónapokkal előtt hirdette meg, hanem viszonylag gyorsan jött össze ennyi ember. Ma én nem tudom, hogy mennyien jönnek össze. Az, hogy Pintér Sándor elmegy, az alig ha valószínű. Ennek inkább az a tétje szerintem, hogy bármikor össze tud hívni nem tudom mennyi ember. Tehát itt azért most ennek elsősorban attól függ a siker, hogy tényleg mennyi ember jön össze, hogyha megint, mert ezt tegnap hirdette meg egyébként.
Tegnap előtt.
Azért két nap alatt összehozni mondjuk néhány tízezer embert, az azt jelenti, hogy ez mégiscsak van mögötte valami. Azért is, mert van hitele, de én úgy érzem legalábbis, aztán majd meglátjuk mennyi lesz, hogy mennyi lesz, azt sose lehet tudni, mert ugye a rendőrség más mond, Magyar Péter más mond, a magyar nemzet más mond, és mindenki más mond.
Igen, hát látjuk a szemünkkel, tehát Pécset is tartott nagygyűlést, a Nádor téren ráadásul, és dugig tele volt a tér. És ilyet én még nem láttam Pécsről.
Igen, hát ez mondjuk egy része még az érdeklődő tömeg, hogyha megy valahova, akkor ott még nem látták Magyar Pétert. De mindenféleképpen figyelemre méltó az, hogy ennyi embert meg tud mozdítani 2-3 nap alatt.
És hogyha ma csak 5000-en mennének ki, akkor az egy nagy kudarc lenne vajon?
Nem, szerintem nem. Hát 5000 embert megmozdítani Magyarországon 20 éve hivatalban lévő pártelnököknek se mindig sikerül, ha csak nem a CÖF mahinálja a dolgokat. Tehát 5000 ember is nagy szám.
Szerintem meg nagy bukta lenne, mert hogy a Magyar Pétertől nem ezt vártuk.
Hát igen, eddig 5 számjegyű tüntetéseket hozott össze legalább.
Igen, ez biztos, de két nap alatt 5000 embert összehozni, az sem
az mindegy, hogy hány nap alatt.
Nem mindegy, az, hogy lenne mindegy.
Az emberek azok azt látják, amit a tévében vidéken, főleg amit vidéken közvetít a televízió, és ha látják, hogy itt ilyen alig-alig lézengenek, mint amilyenre volt példa az elmúlt hetekben, ugye a Kossuth téren az ellenzéki összefogásnak a tüntetésén, amikor azt követelték, hogy közvetlenül lehessen államfőt választani, és ez senkit nem érdekelt már akkor. Pár százan voltak. Tehát az nagyon-nagyon befolyásolta és befolyásolja az MSZP, a DK, a többi ellenzéki pártnak a működését.
Igen, legyünk őszinték, annak a tüntetésnek nagy tétje nem volt, mert egy olyan kérdésben próbáltak állást foglalni, aminek nem volt realitása.
Mert nem volt relevanciája akkor.
Igen, se az. Itt az a tét tényleg, hogy mennyien lesznek, az 5000 az valóban kevés lenne a korábbiakhoz képest. Amit Gábor mond, hogy az 5000 viszont a még korábbiak és az ellenzék által hirdetett tüntetésekhez képest akár sok is lehet, de ez nem egy siker, hogyha 5000 lesz.
Én őszintén szólva azért érzem magam kellemetlen helyzetben, mert mert szombat délután fog először lemenni ez a beszélgetésünk, aztán vasárnap délelőtt megismételjük, és itt ülünk péntek délután, amikor fogalmunk sincs, hogy mi fog történni. Péntek, igen, de ezért okoskodunk. Nem tudunk más tenni, mint
másról is szoktunk okoskodni.
Okoskodunk, így legfőjebb csak azt tudom előre mondani, hogy ebben az egy esetben eddig úgy nagyjából mindent megérteni véltem abból, amit csinált és ahogy építkezett. Most ebben az egy esetben nem értem ezt, de lehet, hogy valami olyasmit tud, amit én még nem, és amit viszont holnapra rádióhallgatók tudnak.
Tőled szeretném kérdezni, hogy te lettél volna a Magyar Péter helyében, és egy ilyen sikeres vidéki körutat tettél volna meg, mint amilyet ő Szegeden, Pécset, azt hiszem Debrecenben is volt.
Még nem.
Vagy még nem volt?
Nem.
De valószínűleg készül oda.
Kihent, biztos. Anyák napjára.
Igen. De te ezt meghirdetted volna, ezt a pénteki dolgot, ahogy Magyar Péter megtette, mely első ránézésre, meg első hallomásra.
Mint régi tüntetésipari szakembert kérdezni.
Én hülyeségnek tartottam első hallomásra ezt.
Mondom, én azt nem értem, hogy mit akar ezzel. Nem derült ki semmi olyan. Gyerekvédelem ügyében volt egy újabb
botrány.
Igen, de ezek már olyan másodlagos, harmadlagos dolgok, amikről szinte minden héten tudunk valami újat, hol itt történt valami, hol ott egy felháborító, hol amott megint, de semmi alapvető változás ebben az alapvető kegyelmi botrányban és annak hátterében nincs, nem volt, ha csak az nem, de emiatt nem hívta össze a tüntetést, és nem is tudom, hogy reagál rá, hogy a kormányzat olyan módosítást vezet be, hogy a jövőben az igazságügyi miniszternek nem lesz ellenjegyzési joga a kegyelmi kérvényekhez, vagyis az a botrány, ami most kitört azért, mert Novák Katalint kegyelmet adott, Varga Judit pedig a saját felterjesztése ellenére a visszaérkező kegyelmet mégiscsak ellenjegyezte, holott az eredeti véleménye a minisztériumnak ellenkező volt.
De ezt tudjuk biztosan?
Hát Magyar Pétertől tudjuk, és senki nem cáfolta, úgyhogy vehetjük biztosra. Éppen ezért az, hogy most ezt a lehetőséget mint egy kiveszik a kormány kezéből, miért is? Hát ha egyszer ugye ez a mondandójuk, hogy Novák Katalin nagyon súlyos hibát követett el, már Novák ügynek nevezik Orbán Viktortól kezdve lefelé. Hát ha a köztársasági elnök súlyos hibát követett el, akkor miért nem maradott a kontroll a tévedhetetlen és nem hibázó kormány részéről? Miért veszi el? Miért adja föl ezt a lehetőséget? Lehet, hogy valaki, esetleg nem csak Varga Judit, is hibát követett el a kormány részéről, és ennek még a gondolatát is szeretnék eltávolítani maguktól, de emiatt tüntetést a belügyminisztériumhoz nem lehet, nem érdemes összehívni, mert ezt senki se érti, emiatt nem mennek az emberek tüntetni. Tehát nem értem, hogy miért csinálja. Az ügyészségi tüntetés esetében érteni lehetett. Ugye ott volt, behívták az ügyészségre, előterjesztette a leleplező hangfelvételt, és szólt az emberekhez, akik ott várták, hogy na most akkor délutára tüntetés. Váratlan volt, sokkoló volt abban az értelme, hogy megmeri ezt csinálni, de érthető volt, és az emberekben megvolt ez az indulat. Most nem látok indulatot, de hogyha egy hívására, egy szavára megint összegyűlik sok ezer ember, akkor azt mondom, hogy többet tud, mint mi itt most péntek délután, mert érzi, hogy a tömegek akkor is mennek, hogyha nem látnak közvetlen célt.
Igen, azért mondtam, hogy bátor ember, mert ráadásul egy olyan pénteki napra hívta össze, amikor már április legvége van, tehát az emberek jelentős része péntek délután elhagyja a fővárost, de bátor ember, hát eddig is bátor volt, eddig is bejöttek a dolgai, aki egyébként nyerőbe van, az miért ne csinálja ezt, meglátjuk most.
Tehát ez bátorság, vagy vakmerőség, vagy előre kiszámolt?
Én szerintem ebben van bátorság is, meg valahogy végig gondolták ezt, hogy mennyien lesznek. Nem tudom, azért egy kis térre hívták össze a népet, tehát...
Hát az nem olyan pici.
Na, de azért az kicsi ott.
Nem tudom, hogy hívják a Roosevelt-et, most elfelejtettem. Mi a neve neki?
Széchenyi.
Széchenyi tér. Tehát a Széchenyi...
legnagyobb magyar tere.
Igen, de azok ott sokan elférnek a Széchenyi téren, még a Lánchíd is bele tud tartozni, meg a szállodák előtti részek, tehát hogy itt azért nagyon-nagyon sokan tudnak megjelenni, és az jól is mutatna ott.
Persze. Ez...
Hát ha az a cél, hogy Pintér Sándor mondjon le, akkor nem. Ahhoz nagyon
az
sok...
Az a cél?
Hát ez volt kimondva, nem?
Az hogy mit mondanak ki, az egy dolog.
Hát, de ő mondta, hát most miért menjek oda?
Azt hát, hogy sokkal legyenek, Péter, az a cél.
Nem, azt mondta, hogy kényszerítsük rá Pintér Sándort a lemondásra. Hát ha az a cél, akkor ahhoz sok tízezer, ha nem százezer embernek kellene összegyűlnie, hogy megint éreztessék a hatalommal, hogy mi erősebbek vagyunk, mint ti, úgyhogy reszkessetek, de ezt minden tudjuk, holnap délután a hallgatók sokkal okosabbak lesznek.
Persze még lehet beszélgetni, hogy mi lehet. A hallgató meg tudja, hogy ezek négyen itten péntek délután próbálták. És lehet, hogy...
Igaza van, okoskodunk. Hát, János, szerinted is okoskodunk? Te most vagy itt először velünk.
Hát én is megvárnám ennek az eredményt. Az igazság, hogy én ezt most nem is hallottam, hogy lesz ez a... Tehát, hogyha hozzám nem jutott el, akkor lehet, hogy máshoz sem annyira. Ez a tüntetésnek a híre egyébként. Ezt egyébként, hogy mivel
az indokolta? Az összes lap tele van ezzel.
Ez, akkor ez valahogy nekem ez most lemaradt a...
De annyi másra kell figyelni. De ez tényleg azért nem váltott ki akkora figyelmet, mert nincs egy olyan közvetlen, megfogalmazható, megérthető, félmondatos cél, hogy na ezért menjünk a belügyminisztériumhoz. Ha megkérdeznénk, hogy miért menjünk,
Gyuri,
nem igazán kapnánk választ.
A parlament előtt van egy ilyen semmilyen törvény gyermekvédelmi ügyben, ahol, amit te is mondtál, a ellenjegyzési jogot megszüntetik. Ez valóban egy garanciális pontja ennek a kérdésnek, ennek a törvénynek, hogy nem lesz, nem kell ellenjegyezni, ez nem mindegy.
Igen, de ehhez szeretnék zárójeles megjegyzést tenni. Azt, amit a Gyuri mondott, és amire én vissza is kérdeztem, hogy ez mennyire bizonyos, hogy ez történt, mármint, hogy Varga Judit először úgy küldte tovább a kegyelmi kérvényt, hogy nem javasolja, majd amikor visszaküldte Novák Katalin, akkor mégis átengedte és javasolta. Ez csak lehet, hogy ilyen mondákban szereplő valami.
De nem, Magyar Péter közölte, a volt felesége nem cáfolta, Gulyás Gergely nem cáfolta, senki pedig ugye azonnal ráugranak, hogy
ők miért cáfolták hazudazik. Volna azt, ami nekik jó?
Hát ezt nem tudom, hogy miért, azért, hogy Magyar Péter hazudik. Olyanokat mond, amiről nincs tudomása, nincs ismerete. De itt volt egy konkrétum. Én tehát készpénznek veszem azt, amit ő mondott, és senki nem cáfolta.
Világos. Tehát a Varga Judit jó gondolkodott először, aztán utána valamifajta szervilitásból, vagy szokásjogból, mert arra hivatkoznak, hogy eddig még ez... nem volt olyan, hogy a miniszter visszautasította volna a köztársasági elnöknek a kegyelmi kérvényjavaslatát, tette meg ezt, de most ezt...
Hogy ez volt ilyen, egyébként volt ilyen.
Egyszer,
amiről tudunk, de egyébként nem mindegyik kerül nyilvánosságra, és lehet, hogy több is volt, lehet, hogy sok volt. Azt nem tudni azt, hogy hányszor...
De ez számít most, ez egyetlen egy ilyen
kegyelmi kérdés. Rendben van, meg hogy Dávid Ibolya ugye nem...
Dávid Ibolya nem, ellenjegyzést, meg nem ért a focihoz.
Szerint. Ezért nem, azt hiszem a Gönc Árpád valakire valami...
Igen, ahogy is.
Agrobank, Kunos.
Kunosra kért kegyelmet azért, mert az összes bankár akkor elkövette azt a cselekményt.
Nem, ezen az alapon nem lehet kegyelmet kérni. Egészségi okok miatt.
Világos, a hallgatóknak magyarázom. Kegyelmet. Azért kért, mert az összes bankár elkövette azt, amit a Kunos, de a Kunost fogták meg. És a Prince-től kezdve a Csányin át mindenki mulatott ezen, hogy őket nem vonták eljárás alá, és a Kunos elvitte a balhét. Én nem tudom, hogy hálálták ezt meg a Kunosnak, az a gyanom, hogy sehogy sem.
Elmondom, hogyan. Úgyhogy a Kunosnak az Agrobank pénze, ami ugye az Agrobank tönkrement, átment a Postabankba. Sehogy nem hálálták meg, a Postabank hízott egy nagyot. Ezen tulajdonképpen a Postabank hatalmasat kaszált. Mert azok, akik az Agrobank ügyfelei voltak, átvitték a pénzüket a posta. Mindegy, ez különben.
Ugorjunk át most az önkormányzati hírekre, mert hogy mindjárt itt lennek a választások.
De,
nem sokára.
Bocsánat, ugorjunk át, csak nem tudom, hogy Magyar Péterre vissza akarsz-e térni, mert ez ugyan a jövő, de a közelmúlt, vagyis két olyan feltűnő közvéleménykutatás megjelent arról, hogy milyen a pártok népszerűsége benne Magyar Péteré, ami hát legalábbis meghökkentő, annyira ellentmondó egymásnak, de még a rosszabbik esetben is Magyar Péter pártja annyira megerősödött, hogy nem lehet vele nem számolni. Ez megér azért pár szót még, ha Magyar Péterre vissza akarunk térni. Később akkor hagyjuk.
Nem, maradjunk itt most.
Akkor viszont, ha nincs ilyen terved, akkor még erről ejtsünk néhány
szót. Nem, a Magyar Péterről abszolút, hogyha már ott Magyar Péternél tartunk, a tüntetésnél tartottunk, kiderült, hogy ez nem teljesen mindenki számára egyértelmű, hogy ez lesz ma pénteken este 6 óra,
hát most, a Gábor, én most előtt végigpörgettem a Telexet, igen, meg a 444-et, nem találtam meg ezt a hírt. Most nem vitatkozni akarok, nem azért mondom, de mintha nem tudom.
Mert önmagában nem vált hírré, hanem ez csak a sok Magyar Péterről szóló beszámolóban
van két
mondat benne.
Oda van vigyeztve.
Tehát azért egy picit ez is árulkodó talán.
Igen.
Hát ha ennek ellenére mégis összejön egy csomó ember, akkor még érdekesebb lesz.
Ha másfél-két millió ember összejön, akkor érdekes.
Nem, az csak Rákai Filip alatt jön össze.
Az csak Rákai Filip alatt jön össze, de a Magyar Péter most egy kicsit nagyobb húzatja van Magyar Péternek, mint amilyen volt Orbánnak, vagy Rákai Filipnek annak idején. A másfél milliót mondott a Kossuth téren?
Nem, azt mondja, már kettő és tíz.
Két millióan vagyunk itten.
Igen.
De voltak éppen... Most akkor jól tette, vagy rosszul tette? Ő csinálhatta meg a magyar történelem legdrágább filmjét, mint producer, aki most életében nem csinált filmet.
Most milyen szempontból tette jól? A saját szempontjából?
A saját szempontjából.
Az ország szempontjából?
Az ország szempontjára tojnak ezek az emberek. Azt hiszem. Akkor menjünk vissza a közvéleménykutatásokra Magyar Péterrel kapcsolatban. Mondtad, hogy azzal érdemes
hát
foglalkozni.
Igen, hallgatlak titeket, nekem is van véleményem.
De én vagyok a műsorvezető, vagyis én nem tudok semmit, azért hívtalak titeket, mert itt tudtok mindent.
Hát ugye volt egy Závec közvéleménykutatás először, és az azt mutatta, hogy a Fidesz nagyon meggyengült, a biztos pártválasztók körében talán 33 vagy mennyi százalékra, ami döbbenetesen kevés ahhoz képest, hogy mit produkáltak az elmúlt 14 évben. És a Magyar Pétert pedig azt hiszem 14-re mérte, viszont kiugróan magasra a Szocdem Zöld Szövetséget, DK-MSZP Párbeszéd, ezt azt hiszem 26-ra. Ez önmagában nagyon meglepő volt. Én azt mondanám, elsősorban a Fidesz rendkívüli meggyengülését jelezve volt nekem meglepő, aztán egy kicsit később készült mintafelvétel alapján az az iránytűnek volt a felmérése, ahol a Fidesz nem gyengült meg, csak egy icipicit.
Ez de viszont kurcsa. A Magyar Péter írdatlanul
50%, igen, a Magyar Péter viszont 26 a biztos.
26%.
Ők foglalt el azt a helyet, amit a DK-MSZP
és a DK 10.
A DK pedig 10
körül.
Valahogy, igen. Vagyis a kettő
DK-MSZP és a többi, tehát együtt a DK.
Nagyon ellentmond egymásnak, ugye különböző szakértők azt mondják, hogy sajnos ebben nem csak az van benne, hogy nagyon gyorsan változnak az események. Ugye az emberek egyre többet tudnak, egyre izgalmasabb a dolog, egyre fordulatosabb, és egyre inkább döntenek úgy, hogy na jó, hát itt van ez az ember, reménykedem benne, legyen Magyar Péter, hanem egyre kevesebb pénze van a közvéleménykutatóknak, egyre olcsóbb módszerekhez folyamodnak, az olcsóbb módszerek, az olcsóbb adatbázisok a könnyebben megszerezhető, és ezért gyakran félrevezető, megkérdezett lista az félrevezető eredményeket
tehát
is.
Tehát te azt mondod,
hozhat,
hogy fogadjuk egy kis fenntartással a közvéleménykutatási
mindenképpen két ilyen egymásnak ilyen markánsan ellentmondót biztos, hogy fenntartással kell fogadni, de a kettőből egy biztos következtetés levonható: Magyar Péter az ellenzék első vagy második legerősebb pártját produkálta már most, és ez ennek beláthatatlan következményei lesznek.
Hát ahhoz, nekem az jut eszembe egyébként ez a két, valóban ez a két felmérés, ez nagyon érdekes egymáshoz való viszonyukat illetően is, meg külön-külön is, de ami a leginkább érdekes volt számomra, hogy amikor ebben a magtárban megtartotta a kampány indítóját Orbán Viktor, a föltett kérdésekre gyakorlatilag vagy nem válaszolt, vagy cinikusan pöffeszkedve valamit odamondott. A legérdekesebb az volt, hogy Magyar Péter, mit szól Magyar Péter, ez azt válaszolt, hogy Magyar Péter a baloldal ügye.
Ezt nem a magtárban mondta, hanem a szakmunkások előtt mondott.
Szakmunkások, bocsánat.
Nem akar foglalkozni a baloldal belső ügyeivel.
Igen, baloldal belső ügyeivel. ez semmilyen szempontból nem lehet jó válasz, tehát részben nem válasz, ez nulla, ez semmi. Másrészt meg egy miniszterelnök jópofa, persze, csak ő se tudja, hogy most ehhez mit szóljon. Még egy értelmes mondata a Magyar Péter üggyel kapcsolatban, egyáltalán a személyvel kapcsolatban nem volt. Először szappanoperázott, most azt mondta, hogy a baloldalnak a belső ügye érdemben, mintha nem is lenne. Ezt így nem lehet fölfogni akkor, amikor ott van a mögötte vagy előtte az a rengeteg ember a különböző gyűléseken, vagy nem tudom, ilyen szervezett akciókon, másrészt meg az ezek jelentenek valamit ezek a közvélemény kutatások. Ezzel elintézni, nem beszélve az emberei, miket beszélnek róla, hogy kicsi, meg női napszemüveget hord, ez azért elég sekély.
Igen, de mint kiderült, a női napszemüveggel még muníciót is adtak Magyar Péternek, mert Magyar Péter ötlete kapcsán ez a női napszemüveg, ez egy komoly kampány elemmé vált azzal, hogy elárverezte ezt a nap, 3 millió forint gyűlt össze, igen, másfél nap alatt, és ezt egy család anyának fogja odaadni anyák napján, akinek 5 gyereke van, vagy 4 gyereke van, és nagyon rossz megélhetési körülmények között él, és ezzel szinte kvázi megszelídítette ezt az ellenzéki, vagy ezt a kormánypárti trükköt, amivel be akarták őt fírölni, hogy női napszemüveget
hord. Igen, az ellenzék nem nyugszik, mert hülyeségeket beszél továbbra is, nem az ellenzék, hanem a kormány. Azt kérdezték, hogy vajon leadózza ezt a 3 millió forintot, amit megkapott a napszemüvegéért.
Hát ezt csinálják a dollárbaloldal esetében, nem?
Nem, hát bizonyos értelemben
hát,
igen.
Hát 3 milliárd forintról szól a dollárbaloldal elnevezés, és a Fidesz elköltött ugyanezen idő alatt több mint 1000 milliárd forintot az adófizető pénzekben.
Nem, az összesen az elmúlt években.
Elmúlt években.
Igen, de hát ez a 3 milliárd forint a 22-es választási kampányra vonatkozott. Az alatt az idő alatt a Fidesz valószínűleg 50-szer, 100-szor annyit költött, igen, de nem 1000 milliárd.
Igen, több itt... éve, igen, összeszámolta valaki ezt, 1317 milliárd forintról van szó.
De 14 év alatt.
Magyar eddig csak olyan 100 millió, vagy 200-300 millió.
100 milliót, igen.
Annyi ment el.
De valószínűleg már több, mert ugye most már tele van az ország óriás plakátokkal, von der Leyen körül Gyurcsány, Karácsony, Dobrev és Magyar Péter, mint Brüsszel alázatos szolgái. Úgyhogy mit mondjon Orbán Viktor az, hogy baloldal begyűjje, ez a dollár baloldal begyűjje, ez a baloldal
begyűjje.
Mert amit ő mondana, az kint van a plakáton.
Ez a cöfcöka. Ők jegyzik ezt a plakátot a dollár baloldal, és a brüsszeli
és tőlük lopja a Fidesz, igen, persze.
Cöfcöka. Szóval itt be van dobva minden ebben a dologban, és irdatlan pénzeket ropogtat el a Fidesz mindenfajta lejárató kampányra, és azért mondom ezt álságosnak, hogy 3 milliárd forint az a dollár baloldalnak a meghatározása, mert hogy hát, és ezt van pofájuk elsütni, tehát kicsit furcsálom, mert nekem nem lenne hozzá gusztusom egy ilyen helyzetben, hogy ráverjek egy balhét 3 milliárdért, amikor én szórakozok több száz milliárd, igen, forintot ugyanennyi idő alatt.
De ez a plakát, ez meg valahogy a fél országnak a lenézése, lekezelése. Tehát azt mutatja, hogyha valaki nem ért egyet a bevándorlás politikával, a ukrán ügyben máshogy lát, mint Orbán Viktor, vagy a másság kérdésében, akkor az mindjárt hazaárul. Az a hazáját árulja mégpedig Brüsszelnek. Ezt egy komoly miniszterelnök nem tehetné meg. Szóval ő, aki azt mondja, hogy már pedig itt mindenki ide tartozik, és mindenki, egy pillanat alatt, amikor a hatalomról van szó, azt kiszámolja, hogy körülbelül van 1.800.000 szavazom, ennek érdekében bármit megtehetek, a többi nem tudom én mennyi, az meg vagy nem jön el szavazni, vagy kevesebb, mint a...
Váltsuk egy olyan témára, ami szintén az önkormányzatokkal kapcsolatos, amire János is tud válaszolni, illetve valószínűleg sokkal jobban képben van, mint mi, akkor ez így jobban megfogalmazás. A fővárosi önkormányzat nem ért egyet azzal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző kara számára megépítendő épületei miatt államosítsák a 8. kerületi Diószegi Sámuel utca érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanjait, számolt be róla az MTI. Ez ügyben a polgármester Piko András is már megnyilatkozott többször, több helyen, és jelen pillanatban hol tart ez a dolog?
Hát most éppen az volt, hogy az, amit itt a fővárosi közgyűlés az elfogadott, az az, hogy a főpolgármester felterjesztési jog gyakorlása körében tájékoztassa az országgyűlést és a kormányt a fővárosi önkormányzat egyet nem értéséről, tehát ez egy tájékoztatásról szól. De hát egy mai hír az pedig, hogy a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire eredelt önkormányzati választatási tilalmat. Tehát ez volt egy ilyen kicsit ilyen csiki-csuki történet.
Milyen tilalmat?
Változtatási
tilalmat. Vagyis, hogy most már megint szabad azt csinálni, igen, ezzel, amit igen, és valami, eredetileg akartak.
Valami olyasmit mondtak, hogy talán azért, mert hogy egyes épületekre nem rendelhet el egy ilyen tilalmat, csak épület, összefüggő épülettömbökre, vagy valami ilyesmit olvastam az indoklásban, és hát ez egy ilyen hosszabb történet volt, ugye, hogy én már nem emlékszem pontosan, de hát itt volt ez a változtatási tilalmat, amikor ezt... Na mindegy, tehát volt egy ilyen versenyfutás a kormányhivatallal, ugye a Sáraboton által vezetett kormányhivatallal, és akkor ezt hamarabb sikerült az önkormányzatnak ezt a tilalmat elrendelni, de mindegy, akkor ezek szerint
ez
most már
ez még az előző érában volt, 19 előtt.
Ez most történt.
A lényeg az, hogy az állam, vagy a kormány, a kúria és az igazságszolgáltatás segédletével azt vesz el, amit akar. Ha az a Diószegi utcai lakások, akkor azokat veszi el. Ha a Magyar Rádió
igen,
volt
de
épület,
muszáj
akkor
ugye kártalanítani azokat, akik benne laknak, vagy ez nem így van?
Igen, tehát ígérgetnek ők egyébként mindent.
Vagy ezt a hazugság, amit csinálnak? Tehát, hogy nem kártalanítják csak részben azokat, akik ott laknak? Vagy nem olyan lakásokban rakják őket, amelyek elfogadhatók?
Én nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Az biztos, hogy ezt az önkormányzati választások előtt indították el ezt az egész topikot, és azért ez azért erősen befolyásolhatja azt, mert... Hát én voltam kint egyébként a Sárabotodnak egy ilyen fórumán, mert ugye hát...
Amit hol tartott?
A Diószegi utcában, az egyik házban.
Tehát
ott, házudvarán.
Akik érintettek abszolút ebben.
Igen, tehát ilyen sok évnyi, úgymond 8. kerületi hiátus után újra megtisztelte a kerületünket a jelenlétével. Eddig nem nagyon nézett oda. Most a kis tábjával ugye ellátogatott, és igyekezett így mindenkit nagyon-nagyon megnyugtatni.
Hát aminek mi volt a lényege a megmutatásnak?
Nagyon-nagyon furcsa helyzet volt, mert tehát a lakók teljesen össze vannak zavarodva. Tehát sokan közülük még azt is képzelik, hogy mivel a Piko ment oda először őket tájékoztatni, hogy mi a helyzet. Sokan azt gondolják, hogy a Piko találja ki, és a Piko akarja
azt, hogy szétszedik, és átépítik.
Hogy a Piko akarja őket kilakoltatni.
És hogy a Magyar Rádiót a Piko akarja szétszedni.
És elhangzottak ilyen...
A volt Magyar Rádió.
A rádiónak ehhez semmi köze.
Ez most nem a rádió, ez a Diószegi utca.
Az csak egy hasonló, de nem ugyanaz.
Igen, és úgy elhangzottak ilyenek a lakók részéről, és hát a Sárabotondék enyhén szólva nem igyekeztek cáfolni ezeket a dolgokat, hanem egy ilyen borzasztó, megnyugtató jelenléttel, meleg hangon mindenkinek elmondták, hogy itt senkinek nem esett bántódása. A lakók szelfizgettek vele, szorongatták a kezét, és mivel én a Sáraboton mellett álltam, még nekem is megszorongatták a kezemet, mert azt hitték, hogy én is a stábjához
hát
tartom. Ami ez egy elég érdekes élmény
volt. Azt
hitték,
hogy te mellette állsz.
Igen. És hát ott
mert mellette álltál.
Ott minden összekavarodott, tehát az hogy mennyi indiai, mennyi kínai van a kerületben, és hát az is Piko Andrásnak róható fel, ugye. De még az is elhangzott, panaszként a fideszesek felé, hogy itt bizony a választások alkalmával 5000 forintokat osztogattak szavazatokért cserébe. Ami az teljesen abszurd lesz így a fideszeseknek felrúlni panaszként, mert hogy nekik panaszkodni, mert hát az azért lehet sejteni, hogy igen, az azért sejthető. Tehát, hogy óriási nagy katyfasz van, egy nagyon-nagyon zavaros helyzet, amiben én sajnos úgy látom, hogy lehet, hogy van keresni valója az ilyen tetosáraboton.
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy azok az emberek, akiknek gyakorlatilag megparancsolják, hogy őszik, hagyjátok el a lakásotokat, ki innét. Azok az emberek azt hiszik, hogy hát ez a mi polgármesterünknek a biznisze, biztos valamit üzletel ezzel, mi fogjuk megszívni, és...
Már nem... megkapták a leveleket a lakók?
Biztos, hogy kaptak valamilyen értesítést, talán nem is egyet többet, de azt hisszük mi, hogyha elolvasunk egy hírt, sőt nem egyet, hanem többet, meghallgatjuk a Pikót, meghallgatunk jogászokat, akkor hát ez teljesen világos, hát ezt nem lehet félreérteni. És kiderül, hogy a legjobban érintetteknek fogalmuk sincs arról, hogy ki, hogyan, miért dönt, csak azt, hogy ők bajban vannak. És akkor jön onnét felülről valaki, hát majd ő megment bennünket, hát ez ki lehet más, mint a Fidesz. Ez magyarázza, ez mutatja az egész országban való ténykedésüknek az alapját, a kisebb településeken, falvakban, kisvárosokban, hogy tudják azt is, ami ott, az ott élőknek kellemetlen, a maguk javára fordítani.
Hát igen, ez az egész abból indul ki, hogy az egész országban van egy rettenetes nagy bizalmatlanság. Nagyon sokan átverték a népet, nem csak a diószegi Sámuel utcai lakókat most, hanem már korábban is, különböző ügyekben. És ez rájuk telepedett, hogyha valamit itt akarnak, abból csak rossz lehet, csak mi húzzuk a rövidet. Hozzáteszem, én 8. kerületben laktam vagy 20 évig, a diószegi Sámuel utcát elég jól ismerem, most is naponta ott jövök el, az egy elég lepukkant környék. Tehát, hogyha valaki azt mondja, mint annak idején a Gegesi a 9. kerületben, hogy itt tömbrehabilitáció kell, megszervezzük azt, hogy ki hova megy lakni, de ez évek kérdése. Akkor azt mondom, hogy ez még jó is. Tudom, hogy nehezen jönnek el az emberek onnét, ahol leélték az életüket, de azt is lehet látni, hogy ezek az épületek, ezek tényleg rossz állapotban vannak. De meg lehetne az emberekkel értetni azt, hogy nem most, nem holnap, de 5 éven belül ezt meg kell oldani. Ez nem így megy. Így kijön, és már is fölfektetik azt, hogy holnap után jönnek majd a kilakoltatási, nem tudom pontosan hogyan bonyolítják majd ezt, lehet tudom képzelni, hogy ott mi megy majd, de időben ez nem úgy van, 500 emberről van szó, és ha jól tudom, valami 50 lakásról valahogy
hát ez 200 család, 500, igen.
És Tehát azért ezekkel az emberekkel külön-külön, ez nem egy massza, amelyiket arra irányítunk, aztán majd arra folyik, hanem ezek külön-külön sorsok, életek, és ezt meg kéne beszélni. Akkor is, hogyha ezeknek az embereknek a nagy részük nem él jó körülmények között.
Most. Hát az önkormányzatnak volna egy olyan terve, a Dió 2030, ami az egész területet úgy valahogy rehabilitálná, de az évek alatt oldaná meg azt, hogy ezeknek a családoknak új lakhatást találjanak, de hát ez a kormányzati terv, ez teljesen keresztül húzza ezt a dolgot. Egyébként nem őszik kell kiköltözniük, hanem nem őszig kell felajánlani a cserélakásokat az önkormányzatnak, a lakóknak, hanem most már kitolták január végére. Egyébként ez is egy nagyon-nagyon szép fideszes magyarázattal, hogy ezt miért kellett kitolni a határidőt, az azért, mert hogy Pika úgyis el fogja veszíteni a választásokat szerintük, és éppen ezért bojkottálni fogja majd ennek a megvalósítását.
Igen, ez is szép, hogy elinstandoljuk ezt a területet, mindenki menjen a fenébe, mert itt egyetemet fogunk építeni, hát milyen szép magasztos cél ez, de az önkormányzat intézze el, az önkormányzat adja oda ezeknek az embereknek az új lakásokat. Hát szóval abszolút tisztességtelen, ami itt folyik, de megcsinálhatják. Itt és is mások.
És az állandó növekedési kényszer, az állandó burjánzás, mint egy rákos sejt, úgy, tehát ez az egyetem is, tehát mindent be akar kebelezni, ez a, állandóan ezek a borzasztó megalomán elképzelések, és egyébként a Fidesznek az elég fontos a Józsefváros pont, hogy ahogy mondtad az előbb, Gyuri, hogy ez gyakorlatilag olyan nekik szerintem, mint egy ilyen terepasztal, vagy egy ilyen kísérleti labor. Mert hogy itt tudják azt megcsinálni, amit az egész vidéken, tehát hogy tehát a leghátrányosabb helyzetű falvakban borzasztó nagy arányban szavaznak a Fideszre, ami egy hatalmas nagy ellentmondás kellene, hogy legyen, ugye. De hát nem az, és nyilván Józsefváros a legelmaradottabb kerület nekik való, hogy az presztízs kérdés, hogy az meglegyen. Nem hiába nyilatkozta az 2019-ben Gulyás Gergely, hogy vannak olyan kerületek, ahol ők, a Fidesz, örökös polgármesterséget érdemeltek volna, ami azért egy elég érdekes viszonyulás így a választói akarathoz.
Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Bújdosó Jánossal, Kovács Zoltánnal és Bolgár Györggyel, és akkor van még egy olyan dolog, amiről már sokat beszéltünk, és nem is érthető egyébként, hogy miért gondolják a Fidesznél, hogy tényleg, hogy ezt miért kell ennyire forszírozni. A gyermekvédelmi törvény módosításáról van szó, ami már meg is jelent a magyar közlönyben, néhány passzusa a gyermekvédelmi törvénynek, egyet felolvasok. Azt a gyermekeknek szóló terméket, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése, vagy népszerűsítése, vagy a szexualitás közvetlen, naturális, vagy öncélú ábrázolása, kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Az olyan terméket, amelynek kialakítása, külseje vagy csomagolása jól látható módon a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást jeleníti meg, vagy a szexualitást közvetlenül, naturálisan vagy öncélúan ábrázolja, kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Ez nem ugyanaz a kettő, két különböző passzust olvastam föl, de ez valami egészen elképesztő, hogy ez ekkora... mágnes a Fidesz számára, hogy ezzel a mágnessel lehet bevonzani azokat az embereket, akiket eddig is sikerült megnyerniük?
Igen, ez egy mágnes, de az a helyzet, hogy a Fidesz egy valamilyen szempontból kényszerhelyzetben van, valamit nagyon elrontottak, hiszen vele bukott egy miniszter, egy államfő, meg éppen bukásban van egy püspök. Tehát itt... És úgy, hogy közben ez az ügy, ez a pedofília, ez a Fidesznek egy központi kérdése volt, és ebbe buktak egy nagyot. Most valamiféleképpen egy ilyen...
Tehát helyre akarják hozni
igen,
ezzel?
Szerintem helyre akarják hozni, már igen, nem kellene így foglalkozni vele, máshogy kellene, ahogy...
De egyre durvább ez a dolog, és egyre elviselhetetlenebb.
De meg egyre elkeseredettebben csinálják ezt az egészet, futnak a pénzük után, mert itt nagyon sokat vesztettek, szerintem. Nem ezek a problematikus dolgok, hanem az intézményi struktúra, a gyermekintézményben dolgozóknak a...
Várjunk csak, ezeket nem tartod olyan fontosnak?
Ezeket kevésbé tartom fontosnak. De ezekre most is
vannak
szabályok.
Könyveket tiltanak ki könyvesboltokból.
Hát, igen, tudom, hát ez elég nagy probléma.
Az oktatásból tiltanak
én
ki
azt mondom,
klasszikusokat emiatt.
Azt mondom, a megoldás szempontjából nem tartja fontosnak.
A megoldás szempontjából ezek lényegtelen dolgok, bebizonyosodók.
Minek a megoldásáról van szó?
Az intézményi struktúra, a gyermekvédelmi intézményeknek a kulturális...
De hát ennek nem sok köze van a gyermekvédelmi intézményekhez. Már az milyen, egész minek? Társadalomra nézvést ír elő szabályokat a nemi identitást illetően, ami felháborító 2024-ben. És ez nem csak
veled,
az intézményekről szól.
Én is, hogy nem erről kéne, hogy szól.
De nem az intézményekről szól, az egész társadalomról szól ez.
De az intézményekről kellene... Is. De ott azért ott vannak védtelen emberek 14 év alatt. Okay, ott van a legnagyobb probléma.
Igen, de a 10 millió embert butítani az óránál fogva vezetni egy ilyen hülyeség miatt, igen, amiről ők azt gondolják, hogy ennek van aktualitása, és felbíztatni egy egész társadalmat arra, hogy menjenek neki a homoszexuálisoknak. Annál nagyobb bűnt én nem nagyon tudok elképzelni egy politikustól.
De ez 5 éve folyik, amikor az első gyermek...
De most van egy olyan passzus, ami ezzel kvázi emelték a tétet.
Igen. De ugyanaz a folyamat, ugyanaz a hülyeség folyik, csak emelt szinten. Emelt szinten, nem erről kéne beszélni, hogy mit lehet kitenni a kirakatot.
Ez egyetértek.
Ez egy pótcselekvés, nem nagyon van ötletük más, csak tovább.
De nekik kell egy olyan manifestumot írni, hogy ők a legnagyobb gyermekvédők ebben az országban, ezért aztán hetet havat összehordanak, és ez sül ki belőle, amit felolvastál, egyébként először azt hittem, hogy két azonos bekezdést olvasol fel.
Nem, csak a jogi szöveg az megköveteli azt, hogy bizonyos dolgok azok azonosak legyenek, és értés, igen, mindenki számára egyértelműek.
De hát mindenki tudja, hogy nem a problémát akarják megoldani, hanem egy problémából megpróbálják a legnagyobb politikai hasznot kifacsarni.
Így van.
És miután itt egy nagy zakóba futottak bele ezzel a kegyelmi üggyel, hát akkor mi a válasz? Ezt mindenki megérti egy pillanat alatt. Még több szigor, még inkább kérlelhetetlenül lecsapunk ezekre a gyanús, furcsa, undorító emberekre, akiket nem nevezünk néven jogilag, de mindenki tudja, hogy kiről van szó, és ezt majd mindenki meg is fogja érteni, még a legkisebb falvakban is. Az, hogy a gyerekvédelmi intézményekben hogy kell dolgozni, hogy kéne megfizetni azokat az embereket, milyen elképzeléseink kellene, hogy legyenek arról, hogy ezeket a szerencsétlen gyereket ki, hogyan, milyen elmélet és gyakorlat alapján, milyen közegben neveljék föl, hát ez bonyolult, és nem is érdekel senkit, intézzék el a szakemberek azt jó napot. De az, hogy lecsapunk, azt mindenki megérti, és ebből kiderül, hogy ki az úraháznál, Orbán Viktor, mert ezt is elintézte.
Akkor se tudtak meggyőzni arról, hogy ez a különböző intézményekről szól. Ez
közben
a politikai hasznot.
Hát most mondtam, politikai hasznot akarnak belőle kihozni. Azzal, hogy a gyermekvédelem helyzetét javítják, egy csomó egymással összefüggő strukturális, emberi, intézményi, szakemberi, anyagi intézkedés összehangolásával, az nem érdekel senkit. Azzal egy szavazatot se lehet szerezni. A gyerekeknek lesz csak jobb tőle, nem holnap, hanem nyilván a következő években. Hát azzal mi dolgunk, mondja Orbán Viktor.
Az érdekes, hogy Gábor, ugyanazt beszéljük, amit te mondasz. Hogy nem ez a fő probléma, hogy mi van a kirakatban, ez egy mellékkérdés. Nem beszélve arról, hogy amiket befóliáztak, azok iránt megnőtt a kereslet is. Tehát ez egy öngolt, viszont jól hangzik.
Igen, de nem tudjuk azt, hogyha jön egy másik, miért ne jöhetne valamikor egy másik kormány?
Igen, akkor meg kell változtatni ezt a hülye törvényt.
Akiknek nem lesz mondjuk kétharmaduk, és nem lesz lehetőség mondjuk arra, hogy ezt a törvényt megváltoztassák.
Ez nem kétharmados törvény.
Nem tudom, hogy ez hogyan jött a gyermekvédelmi törvény elő, de ha mondjuk az a új kormány valamikor nem gondolja azt, hogy meg kell változtatni, sőt, pont az ellenkezőjét gondolja, hogy itt minden egyes esetet meg kell büntetni. Akkor valóban katasztrofális lesz a helyzetet éren.
Igen, a helyzet egyébként most is katasztrofális, mert hogyha jön egy új kormány és normalizálni akarja ezt a gyermekvédelmi törvényt, tehát az élethez akarja igazítani, akkor előjönnek majd a lövészárkokból, és azt mondják, hogy tessék, nem akarják megvédeni a gyermekeinket. Tehát szörnyű, ez ugyanolyan, mint amikor elkezdődik, hogy tisztogatás terveznek a közmédiában, ha Gyurcsányék hatalomra kerülnek. Nem tisztogatást akarnak, hanem tényleg normális, magukra valamit adó újságírókkal akarják.
Hát én szerintem meg azt kellene tenni, hogyha valóban egy másik hatalom kerül hatalomra, egy másik társaság, amit Lengyelországban tettek. Abszolút egyet lehetett érteni azzal, amit a lengyelek csináltak Tusk vezetésével, hogy az egész televíziót és az egész rádiót kvázi bezárták egy időre.
Teljesen egyetértek, mert az a rádió sem volt rádió,
ugyanilyen volt, mint ez.
Ugyanilyen. Hát ez nem rádió, egy televízió. Hát néhány műsor kivételével mind ilyen kormánypropaganda, persze.
És visszatérve még erre a nagy gyerekvédelemre, azért egy még mindig nem sikerült bocsánatot kérni a Bicskei áldozatoktól, pedig én úgy nem tudom elképzelni, hogy az mennyibe kerülne egy bocsánat. Szóval, hogy az miért nem megy az Istennek sem az.
Mert az akkor azzal be is látják, hogy tévedtek és hibáztak.
Hát jó, de lehetne egy nem őszinte bocsánatkérés is.
Mi az értelme?
Azért, mert a név talán benyeli azt is. Egyébként igen, nagyon sok őszintében.
De már nem nyelte be, azért vannak tízezrek vagy százezrek ezeken a demonstrációkon, azért csüngenek Magyar Péteren ennyien, mert nem veszik már be ezt.
Igen, hát ennek lehet örülni, végre valami, mert valahogy úgy nézett már ki, hogy itt soha nem lesz semmi változás, ez volt a legkényelmesebb állapot a Orbánnak meg a Fidesznek. Állatira bekavart ez a dolog, tehát lehet, hogy a Fidesz nem fog sokat veszíteni, én ezt nem tudom, mert ez csak satszolni lehetne majd a választásokon, de hogy most zűrzavarban, és tényleg be vannak rezelve, hogy most mi lesz, mert azért ebbe a pakliba sokféle kártya van. Én úgy látom legalábbis. Ugye azt mondják, hogy baloldali beülügy. Nem a jobb oldaltól vesznek el szavazókat. Hisz nem tudom, hogy ez Kocsis Máté a reményeit fogalmazza meg, vagy valóban így gondolja.
Nem, ezt... hát azt gondolja, hogy a baloldalra kell rátolni magyart, aki nem baloldali. Tudjuk is, ő is mondta, és mindenből, amit mond, kifejt, meg a múltját nézve, nem baloldali. De azt gondolja a Fidesz, hogyha rátolja a baloldalra, hát ez is tulajdonképpen onnét kapja a pénzt, Brüsszelből, Amerikából, Gyurcsánytól, akkor be lesz ő is sározva, Márki-Zaynál végül is bevált, azt gondolják most is.
A baloldal belügye ez is. Hát a Kocsis Máté is felmondta a leckét, mert volt szerencsém belefutni egy interjújába, ahol hallgattam a halk, kicsit ilyen dermesztő passzív-agresszív interjú, ahol kifejtette, hogy Magyar Péterről nem mond igazat, hogy ő délután pesgőzik, mert hogy aki őt 5 perce is ismeri, az már tudja, hogy ő mennyire nem szereti a pesgőt.
De azért ez egy új helyzet, amikor a fideszes vezetők kezdenek el védekezni, mentegetőzni. Nem tudom, hogy pesgőzik-e vagy nem pesgőzik, szereti-e vagy nem, délután vagy délelőtt, mindegy. De ő kezd el magyarázkodni, hogy ez nem is úgy van, miközben eddig soha nem volt ilyen helyzet.
Gulyás Gergely szerint is a baloldal belügye, hogy Magyar Péter pártja elindul-e a választásokon, és a Kossuth téri tüntetést pár tízezerre becsülte. A szuverenitás ellensége elsősorban a nyílt társadalom. A szuverenisták ellenségei a nyílt társadalom hívei, ők alkotják a globalisták radikális szárnyát. Kétlem, hogy ezt egy egyszerű ember megértené, hogy ez mit jelent ez a mondat, mert kicsit érthetetlen, mondta Kocsis Máté, amikor szót kapott a csütörtökön indult budapesti CPEC Hungary vagy Hungary konferencián, amiről ki van kiáltva a Fidesz által, hogy ez a világ legfontosabb konzervatív politikusoknak rendezett konferenciája, holott ez egy amerikai belügyi dolog egyébként, mert Amerikában rendezte meg a Republikánus Párt rendszeresen ezt a konferenciát, és hát Orbán kikönyörögt a republikánusoktól, hogy itt is legyen, már tavaly is volt, és most idén is van. Kocsis figyelmeztetett ugyanakkor, hogy bár 2 éve ők győztek, a globalisták nem fogják feladni, ha kell, újabb figurákat vásárolnak, olyanokat, akiknek fontos a pénz, ma is van egy ilyen hófehér ringben. Hát erre Magyar Péterre céloz természetesen. De nekem úgy tűnik, amikor ezek nyilatkoznak, amikor megszólalnak, és amikor reagálnak valamilyen ellenzéki eseményre, akár Magyar Péter által elmondott dologra, hogy ezek félnek. Nekem az látszik, hogy Orbánon is úgy tűnik nekem, mintha félne a parlamenti beszéde kapcsán is úgy tűnt.
Hát minden lényeges.
Meg a nyilatkozata kapcsán, amit a rádióban tett. Tehát, hogy itt olyan dolog történik, ami még nem történt velük. Remélem, hogy ebbe belebukik a Fidesz-KDNP, úgy, ahogy van.
Alig várják, hogy legyen június 9-e, addig nincs mondani valójuk. Ő szerintem Orbán Viktor pillanatilag, mint látjuk, tényleg nem mond semmit. Ők azt, valahogy jöjjön már június 9-e, és akkor úgyis eldől valami, egy biztos, bármi lesz a végeredmény, ha a szélső jobb veszt, akkor is Orbán Viktor azt mondja, hogy mi nyertünk. De ők most nem akarnak mondani semmit. Ebben a helyzetben szerintem a kormány oldal olyan túl sok jót nem tud mondani. Mire mondja? Ilyeneket mondanak, hogy ne rakjunk ki a kirakatba pornográf könyveket.
Nem szerintem,
jó, tudom, most csak gyűjtőnevet használtam. Tehát szerintem se rakjunk ki, egyébként meg ne fóliázzuk le. Szóval nagy Milágos. Bizonytalanság van, és a megváltást várják ettől a június 9-étől, de nem vagyok én olyan biztos, hogy ott a szélső jobb látványosan előretől, szerintem marad annyi, ugyanaz marad, mint eddig volt, lényeges eltolódások nem nagyon lesznek.
Tehát te azt gondolod, hogy a Magyar Péter történet az nem változtatja meg a magyar belpolitikát.
Európai arányokat mondom.
Akkor az európait azt nem tudjuk, hogy mennyire fogja megváltoztatni.
Hát nem tudjuk, a Magyar Péter, beszélhetünk róla.
A Magyar Péter biztos megváltoztatja. Ez szinte lehetetlen, hogy ne változtassa meg, ha csak valami egészen elképesztő, váratlan dolog nem történik, akkor Magyar Péter hatalmas sikert fog elérni ezen a választáson. Hogy mennyire a Fidesz kárára, mennyire az ellenzéki pártok kárára, azt még nem tudjuk, de alapvető változás fog bekövetkezni. Az a kérdés, hogy azzal az eredménnyel, amit ő elér az európai választáson, de lehet, hogy egyes önkormányzati választásokon is, mert már ezen gondolkodik, és szerintem be is fog lépni ezekbe. Az egy másik kérdés, de utána marad még majdnem 2 év a következő választásokig. Na, addig mit fog csinálni ezzel az újonnan megszerzett sikerrel, támogatással, hiszen az emberek azt várják tőle, azért mennek el 10 000 számra mellé, hozzá, mögé, mert azt várják, hogy na végre valaki, mindegy, hogy ki, el tudja takarítani Orbánikat, és ez ismeri őket belülről is, talán jobban tudja, hogy mit kell csinálni.
Lehet, hogy ez
de nem
is
fogja,
lesz.
De nem
lehet,
fogja tudni.
Lehet, hogy ez így is lesz.
Bár így lenne, csak azért a dolgok normális, vagy legalábbis szabályszerű menete esetén nem lehet eltakarítani őket, azzal, hogy kimegy az utcára 1 millió ember, attól még Orbán Viktor nem fog beijedni, és nem fog rendkívül.
De a június 9-i eredményektől beijedhet alaposan.
Orbán, az szerintem most az, hogy mi zajlik le a magyar társadalomban, az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy mi zajlik le a Fideszen belül. Én szerintem olyan nagyon, azért abban már belegondolhatott, hogy Orbán Viktor a legjobb politikusi korban van, ugyanakkor mégis valahogy öregszik. Nem látja már át a harmadik, negyedik, ötödik vonalat. Azt látja, hogy az egykori szobatársak meg a második vonal, bár azért Völner ezt is megbontotta azzal, hogy miket művelt. Tehát arra még van rálátás. Fölnőtt egy új nemzedék, amelyik már nem az Orbán nemzedéke, amelyik már nem is tudja, hogy mi a Fidesz, csak belenőtt ebbe az apparátusi létbe.
Ez a Magyar Péter kora.
Igen, ezt mondom, hogy erre már nem biztos, hogy olyan rálátása van. És
fiatal
olyan,
40-esek.
Olyan biztosan tudja látni, hogy ezek mit akarnak, meg mit csinálnak, és ez lehet, hogy én soha nem hittem abba, hogy XYZ belülről majd bomlasz. Nem így lesz ez a bomlás. A bomlás az, hogyha a vezér egy kicsit elgyengül, és a Fideszen belül ezt egyre többen észreveszik, akkor baj van. Tehát legalább akkor a
attól
baj
attól függ, hogy kinek van baj, nekem nincs baj.
Nem úgy mondom, a Orbán Viktornak.
A Fidesznek, hála, bár úgy lenne.
Jó, ez rendben van, de én azt látom, hogy ez a probléma lehet, hogy néhány éven belül ez egy akut probléma lesz a Fideszen belül. A Fideszen belül senki nem akar veszteni. De ha azt látják, hogy Orbánnal nem biztos, hogy tudnak nyerni, mert túl sok a probléma, túl egyformán nem reagál rá, akkor lehet.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Bújdosó Jánossal, a Józsefváros Újság újságírójával, Kovács Zoltánnal, az ÉS főszerkesztőjével és Bolgár Györggyel. Nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől, a szerkesztő Józsa Márta nevében is. Najman Gábort hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.